A mai napon, ahogy írtam is, a hűségről lesz szó. A hűség az isteni szempontból egy nagyon fontos jellemtulajdonság, és bár gyerekek nem olyan picik vannak most itt, vagy nem látom őket, azért nekik mondanám, hogy különösen hangsúlyos üzenet a Szentírásban, hiszen Jézus gyermekségéről is írta, hogy növekedett kedvességben, testének állapotában, Isten is emberek előtt való kedvességben, hogy növekedni nem csak fizikailag lehet, bár az is nagy dolog, ahogy látjuk Martinnál is, hogy milyen nagyra nőtt, attól függetlenül, hogy ezért tettünk volna valamit, de hogy lelkileg lehet növekedni, ez az evangélium egyik legörömtelibb híre, és ennek a lelki növekedésnek vannak gyümölcsei, ahogy ismeritek is, Galata levélben leírja a Pál apostol. És ezek közül, a gyümölcsök közül az egyik hangsúlyos az a hűség. Ugye a lélek gyümölcseit, ha megkérdezném tőletek, ami a jelen formálódásnak az útja és elérendő célja Isten szemszögéből és a mi dolgainkban is, ha megkérdezném, biztos, hogy el tudnátok mondani, hogy szeretet, öröm, béketűrés, békesség, szívesség, hűség, jóság, szelídség, mértékletesség. És ezek mind nagyon fontosak, de ma az egyik szegmensét, a hűséget néznénk meg, több oldalról, hogy milyen az emberi hűség, mit mond róla az Isten, és legfőképpen milyen az a hűség, amit az Isten állít elénk, és miért tartja ezt fontosnak. De azért, hogy még mélyebben megérthessük, hogy még jobban felkészüljünk talán rá, elolvasnám a Galata levélnek az előtte lévő szakaszát is, jó, hogy mennyire hangsúlyos ez Pál apostol üzenetében. Galácia beliekhez írt levelének 5. fejezetét olvasom, 5. fejezetének 16. versétől. Nálam a 225-ös oldalon van. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy véghez ne vigyétek, amit akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek? Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a léleknek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival, kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánói, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. És akkor innen indulnánk ki, hogy világosan lefekteti az üzenetében, hogy mi az, amivel nem kerülhetünk be az örök országba, de mi az, amit ezen a földön a lélek segítségével az Isten nekünk tud adni, magunkévá tudjuk tenni, és mint vezérelv lehet az életben. A hűségről lesz szó a mai igehirdetésben, és ha azt mondom, hogy hűség, akkor biztos, hogy mindannyiótoknak elsősorban, legelsősorban a társas kapcsolatok jutnak eszetekben, és igen, innen indulunk ki. Innen indulunk ki a párkapcsolatokból, mert a hűség az elsősorban ott fogható tetten, ott mutatkozik meg, illetve a hiánya ott érzékelhető, és nézzük meg, hogy amikor hűségről beszélünk, akkor mik vezérelnek bennünket, csak azért, hogy megértsük majd a lényegét, és mi az Istennek a kívánalma is, illetve az Istennek az útmutatása azzal a hűséggel kapcsolatban, amit ő jelent meg. Hogy tölti be ő ezt mik a vezérfonalai az ő általa megjelenített és adni akart hűségnek. De ha megnézzük a világot, akkor bizonyos fogalmak, mint a hűség is, az szerint alakul egy társadalomban, egy adott korban, hogy éppen mi az elfogadott. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. Ugye a hűségről mondjuk egy 50 évvel ezelőtt egész más fogalmai voltak a házastársaknak, mint a mostani időben. Vagy egy régebbi korban is máshogy élték meg a hűséget. De a hűség szempontjából az adott kornak nem csak a szokásrendszere, hanem a hangoztatott véleménye is elég befolyásos. Ugye, hogy éppen ki mit tart hűségnek, vagy a többség mit él. Hogyha ez alapján gondolkodik egy ember, akkor nagyon hamar bezavarodik, vagy nagyon hamar egy adott kialakult szokás szerint alakítja a normáját. Ezért nagyon fontos, hogy főleg istenhívő embereknek legyen az a zsinór mértéke, amiről délelőtt tanultunk, az Isten kinyilatkoztatott szava. Nézzük meg magának Jézusnak a kijelentését, hogyha a társas kapcsolatokkal kapcsolatos kijelentéseit nézzük, hogy mennyire más fogalmakkal bírt ő és a menny, mint ami egy adott kor szokása is volt, és biztos, hogy mindannyiótoknak a Máté evangéliuma 5. fejezete a hegyi beszéd jut eszetekbe nektek is, hogy ugye amikor a társas kapcsolatokról, vagy az elválásról volt szó, akkor ő egyáltalán mit nyilatkoztatott ki, mit mondott fontos kijelentésként. Máté evangéliuma 5. fejezetének 27. 28. versét olvasom fel, bár biztos, hogy nagyon jól ismeritek, és ti is el tudnátok mondani. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet, hegyi beszéd, 27.-28. verse. Ugye azt mondja, hogy igen, régről is megmondott bizonyos dolog, de akkor nézzék meg isteni szempontból, hogy állja meg a helyét. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Ugye, mert azért, hogyha a hűségről beszélünk, akkor legfőképpen a testiségben mutatkozik meg egy párkapcsolatban a hűség, hogy mennyire térnek el attól, vagy mennyire választanak maguknak mást. Ugye azt mondja, hogy régen így röviden meg lett fogalmazva, hogy ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ugye azért elég éles kijelentés ez ahhoz képest, ahogy az emberek főleg a mai világban gondolkodnak a hűségről, meg a párkapcsolatokról. És hogy még mélyebben megértsük az isteni üzenetet, szeretnék nektek egy rövid gondolatot felolvasni, a Gondolatok a hegyi beszédről című kis könyvből. És ugye itt leírja a szerző, hogy azért foglalkoztak Jézus korában és ott a hegyi beszédnél is, azért alakult ki ez a gondolatmenet az izraeliták körében, mert ugye a rómaiakkal voltak körülvéve, és a római sereg, akik melléjük voltak rendelve, vagy a római tisztartók, vagy bármilyen titulusban lévő emberek, sokkal lazábban vették ezt a hűség fogalmát, és a mindennapjaikban is, hát mindenki számára megbotránkoztató módon értek látványosan vele. És ezek olyan nagyon nagy kihágások voltak a zsidók szemében, és ezért hozták fel folyton ezt a témát, és hát maguk között is volt fogalmi zavar. És azért, hogy tisztába tegye őket Jézus, ezért mondta ilyen konkrétan ezt az üzenetet. És kijelentette nekik, hogy amíg a szív bűnös indulatokat és gondolatokat ápol, legyen akármilyen rejtett, addig a bűn az Úr. A lélek még az ellenségeskedés keserűségeinek és a gonoszság kötelékének fogja. Akkor is, ha ez nem látszik mások számára. Aki az erkölcstelen jelenetekben gyönyörködik, és elnéző a bűnös gondolatokkal és érzéki pillantásokkal szemben, az a nyilvános bűnök gyalázatos voltában és szívettépő nyomorában felismerheti annak a gonoszságnak igazi lényegét, amely szívében fészkel. Lefordítva röviden, tehát aki látja nyilvánosan, hogy milyen nagy bűn az, amit más megtesz látványosan, az felismerheti a saját szívében a rejtett bűnöknél is, mert nézzük csak meg miért. Nem a kísértés, amely által az ember az átkos bűnt elköveti, nem a kísértés okozza a bűnt, mivel az csupán napfényre hozza azt, ami régóta a szívben él, titkon és elrejtve. Tehát, amit nyilvánosan megítélünk másoknál, és borzadalmasnak gondolunk, az ugyanolyan mértékben vonatkozik ránk, az a bűn nem akkor lett bűnni, amit mások látnak, amikor megtörtént, hanem akkor, amikor ápolgatták a szívben. Ezért helyez rá az Isten nagyon nagy hangsúlyt, és nem csak az akkori korra, hanem a mostani korra ugyanilyen érvényes. És hogy lehet ezt leküzdeni? Hát tovább kell olvasni segítségül a könyvet, most ennél nem időznék, de a hűségről, ha gondolkodunk, akkor gondoljatok bele, hogy ilyen mások számára nem látványos dolgoknál is meg kell állnunk, át kell pásztáznunk a szívünket, és főleg a mai korban, amikor aztán tömkelegével ontja az eszköztár felénk a különböző kísértési formákat, és ember legyen a talpán, aki megáll ebben, és nem tartja bűnnek se a társadalom, se a világ a képeket, a filmkockákat, és még sorolhatnám az újság jeleneteit. Számunkra az Isten egyértelműen és világosan kinyilatkoztatta, hogy a bűn fogalma hol kezdődik el, és annak az ápolgatása. És még egy dolog talán segítségül, hogy igenis van megállás ebben, hiszen emlékeztek, Jób írt ilyent magáról, Jób mondott magáról ilyent, hogy szövetségre léptem a szemeimmel. Szövetségre léptem a szemeimmel. Ugye van egy olyan közmondás, nem tudom, hogy más országban is éle, de Magyarországon sokszor hangoztatják, hogy hűséget fogadtam, de vakságot nem. Az Isten pedig azt mondja, hogy ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. És a kérdés számunkra, miért is feszegetjük mindezt, aztán majd megyünk tovább. Azért, mert a kérdés számunkra, hogy mi magunk mit fogadunk el egy fogalomnak a megéléseként és a fogalomnak az elhelyezéseként. A társadalom szokásait, a többség cselekedeteit, a megszokott dolgokat, a belső benyomásainkat, kívánságainkat, mert miért fontos ez? Teljesen mindegy, hogy valaki hívőként gondolkodik erről, vagy még soha nem ismerte ezt az isteni kinyilatkoztatást, de minden egyes dolognál, amiben az életben találkozik önmagával, vagy másokkal kapcsolatban is, két út van. Két út van, ami, ahogy mondtam, vagy fejleszti jellemben, és értékes emberré teszi, olyan értékes emberré, ami értékeket közvetíthet, értékeket mutathat be a környezetének, vagy pedig jellemben nem stagnál és megáll, hanem nagyon torz formát vesz fel. És ez ránk is jellemző lehet. A kérdés, testvérek, számunkra, számotokra is a mai napon, merre szeretnétek haladni? Torzulni, vagy növekedni? Ha növekedni, akkor meg kell fogadnunk az Isten kinyilatkoztatásait, valóságos mércéjét, ő nem mozdul. Ő évezredek alatt ugyanazt nyilatkoztatja ki, ami körülvesz minket, az egyik nap ez lehet, másik nap az, mi mihez szabjuk magunkat. Tehát a párkapcsolatokban a hűség fogalma az ilyen sokszor rejtett formában is megkérdőjeleződik számunkra. És ugye beszélhetnénk arról, hogy Pál apostol is mondta magáról, hogy amíg tartalom nélkül, Jézus Krisztusnak az áldozata nélkül ismerte a parancsolatokat, addig nem vette ő sem komolyan. Addig a kívánságról sem tudta, hogy ez milyen nehézkes az emberi elmének és természetnek, és hogy milyen súllyal bír. Ugye emlékeztek a parancsolatra, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, szolgálóját, stb. Értékeit, és mondja, hogy se a házastársát, se senkiét. Tehát amikor hűségről gondolkodunk, akkor az isteni parancsolatokat is át kell néznünk. És ugye itt felvetődik még egy kérdés. Nem csak a társadalomban, hanem nálunk is. hűséges szeretnék lenni. Nyilván azért jöttetek ti is, mert szeretnétek az isteni kívánalmakkal betöltekezni. De mit kezdünk akkor, amikor hozzánk nem hűségesek? Mert most vegyük azt, hogy nem a társadalom diktál, nem a szokás. Én szeretnék megállni, de abban a pillanatban, hogy sértett leszek, mert velem valaki nem hűséges, vagy nem olyan formán, akkor mit gondoltok, hány út áll előttünk? Akkor is csak kettő. Abban a helyzetben, hogy kibillensz a jól megszokott dolgaidból, mert sérelem ér, akkor most te aszerint fogsz tenni, ami téged ért? Vagy megmaradsz annál a zsinór mértéknél, ami több ezer éve ki van nyilatkoztatva az Istennek? Ugye, amikor ilyenekről gondolkodunk, egyre jobban szűkül a kör, hogy mi fog bennünket vezetni, mi fog bennünket továbbvinni. Mert akkor itt már a megbocsátás, a bosszúállás kérdéséről, és még sok mindenről kell gondolkodnunk, amit most nem fejtünk ki, csak látjátok, hogy milyen tág a fogalom, és mennyi mindent figyelni kell az életünkben, hogy Isten milyen útmutatásokat adott mindenre. És aztán itt kell, hogy előhozzuk azt is, hogy milyen értékrendünk van, mennyire vagyunk megelégedettek, isteni mérce szerinti megelégedettek, vagy mennyire hajt bennünket ez a világ, vagy amit kínálnak nekünk, mert igenis a hűséghez ez is hozzátartozik. Illetve ha valaki megelégedett abban, ami van, amilyen van, akkor sokkal könnyebb a valódi hűség fogalmához szabni az életét. És ugye hát a mértékletesség is. Mértékletesség a párkapcsolatokban, olyan intim dolgokban, amiket itt nem fejtek ki, de bizony az sem úgy zajlik, mint ahogy a világ diktálja. Van ennek egy egészséges formája, Isten szerint rendelt formája, tiszta, igaz formája. Erről is ír a Szentírás. Komolyan vesszük ezt? Akarunk-e ezen az úton járni? Vagy egyre torzulunk? Fejlődünk, vagy torzulunk? Ez a kérdés. De ha tovább lépünk a párkapcsolatoknál, illetve a házassági hűség gondolatánál, amit még lehetne tágítani egyébként, akkor jön a következő terület, mert hűségesnek nem csak a párjával kellene lennie az embernek, hanem baráti viszonylatban is. Ugye jó barátot nagyon-nagyon nehéz találni. Van egy ilyen ige, hogy a példabeszédek könyvében, hogy olyan embert csak-csak talál az ember, aki jó hozzá, de olyat, aki hű, olyat nem igazán. Vajon hű embert találni-e körülöttünk? És itt megint megkérdőjeleződik, hogy meddig vagyok hű egy baráti kapcsolathoz. Addig, amíg érdekem van benne? Addig, amíg viszonzást kapok? Addig, amíg engem jó dolgok érnek? Vagy a hűség részemről az egy elköteleződés? És hűségesen kitartok akkor is, amikor nincs viszonzás, amikor ott is érnek bántalmak. Mikor értitek, hogy miért beszélünk erről, meg miért mondja az Isten, meg miért teszel én kérdéseket? Mert hogyha nekünk van egy kinyilatkoztatásunk és fejlődési lehetőségünk, akkor szeretne a Jóisten mindig kérdezni tőlünk és kitisztázni dolgokat. Hiszen azt mondja, hogy a hűség az nem lehet egy ingadozó dolog. Azt nem lehet ahhoz szabni, hogy éppen hogy fúj a szél, éppen mi az, amire mi vágynánk, éppen mi az, amit mi kapunk, éppen mi az, amit látunk, vagy mi az, ami megszokás körülöttünk, vagy mennyire kántálnak ilyen jelmondatokat, hogy neked ez jár, lefejtve, lebontva mindent, Isten szerint mit jelent egy baráti kapcsolatban hűen megállni? Mit jelent hűnek lenni? Számtalan példa le van írva az Ószövetségben és Újszövetségben is. Olyan emberekről, akik meg tudtak állni, akik adni tudtak mindeközben. Hűségesek tudtak maradni. De hogyha ezt tovább vesszük, akkor át kell, hogy menjünk arra, hogy a házastársi kapcsolaton, a baráti kapcsolaton nem is kívül, hanem ezzel egyidejűleg hűnek lenni egy eszméhez, egy megismert igazsághoz, hiszen nem lehet máshogy a hűséget betölteni. Hogy állunk mi ezzel? Mennyire vagyunk mi mozgathatóak abban, amiről meggyőződtünk, hiszen délelőtt is erről tanultunk, hogy mi igazán, tisztán, egészségesen érthetjük ezt a tudományt, és mennyire vagyunk hűek az Isten által megismertetett igazságokhoz, eszmékhez. De tovább megyek, nemrég tartottam erről egy előadást egy életmódtáborban ugyanerről, és mondtam ott a hallgatóknak, hogy most nagyon-nagyon sok új információt megismertek, aminek nagyon-nagyon örültek, hiszen betegen mentek oda, és egészségesek szeretnének lenni. És addig, amíg egy hétig együtt voltunk, csupa ilyen közegben, hihetetlen gazdag, nagyon jól megismertetett, igaz alapokon bírtunk, ilyen étkeket kaptunk, így telt a hetünk. Mondhatnám, hogy ez egy ilyen közegben nagyon könnyű megtartani, nem? De mi lesz velünk, amikor kilépünk majd ebből, és a megismert igazságok majd kezdenek megkérdőjeleződni a hétköznapokban. Megkérdőjeleződnek majd a külsős emberek felől, még esetleg vádak is érhetnek bennünket, de aztán ilyen a saját kívánságunk, ami majd próbálja aláásni, ugye hány helyről fog ez a megismert igazság megkérdőjeleződni bennünk. Jönnek a saját kívánságaink. Biztos, hogy így van, vagy nem olyan nagy dolog, vagy csak egyszer, ha megteszed, vagy senki nem látja, vagy ez még nem annyira súlyos. Ismeritek az emberi szövevényes gondolatmenetet, hat oldalról tudja megmagyarázni magának, hogy miért is tedd meg éppen akkor és azt a dolgot. De meddig maradunk mi hűek valamihez? Mert én mindig azt mondom, és a Szentírás is azt állítja, hogy az, hogy valaki eljut oda, hogy valamiről meggyőződik, hogy az igaz és jó, addig az Istennek nagyon sok munkája van benne. Hihetetlen sok munkája van. És az ember részéről az Isten örül, és elismeri, hogy végre el tudta oda juttatni. Örül az Isten. De ez, úgy mondom, ez a nagyon nehéz és nagyon hosszú munkálkodás az emberért, ez egy lépcsőfok. És nagy dolog. De megmaradni amellett, és mindig megmaradni amellett, az a másik nagyon nagy dolog, amire az evangélium garanciát ad, hogy segítségül van az Isten, és segít bennünket megmaradni a hű és igaz, hűen az igaz dolgok mellett. Legyen az akármilyen igazság, erkölcsi igazság, fizikai igazság és törvényszerűség, de az Istennek nem lehetetlen, hogy segítsen bennünket, hogy hűek maradjunk ahhoz, amit megismertünk. És hűnek maradni ahhoz, gondoljatok bele, hány tényező az, ami minket ezen kívül, még amit az előbb felsoroltam, próbál, úgy mondom, bombázni. Mi van akkor, hogyha más nem hű hozzá? Olyan, akit mi nagyra becsültünk. Olyan, aki velünk együtt ismerte meg. Vagy olyan, aki hangoztatta. Pál apostol mondja, hogy ha akár angyalok, akár én mondanék mást arról, mind amit eddig tanultatok, akkor az átok legyen. Ne emberekre nézzetek. Vagy az fogja a ti hűségeteket mozgatni, hogy hányan hagyják el majd hűtlenül ezeket a dolgokat. Mert akkor megint két út áll előttünk. Vagy az evangélium mi igazság beteljesedhet, az Isten igazsága emberi viszonylatban, gondoljatok meg, hogy megmaradhatunk és fejlődhetünk jelenben. Vagy pedig torzulunk. És hamisakká válunk olyan módon, amit nem tudunk magunkról most elképzelni. Mi mozgat bennünket? Mi fog motiválni bennünket? Hűségesek tudunk-e majd akkor is maradni megismert igazságokhoz, Isten kinyilatkoztatáshoz, jó, egészséges, előbbre vívő dolgokhoz, hogyha senki nem marad körülöttünk? Ha néha úgy érezzük majd, hogy egyedül vagyunk ebben, meg tudunk-e majd maradni? Akarunk-e megmaradni ebben? Hatalmas kérdések ezek. Meddig maradunk hűségesek? Milyen mértékben is? És ki fog nekünk ebben segíteni? Ki tud nekünk ebben segíteni? És mi az, amit ilyenkor nem vehetünk számításba? És azért, hogy hogy aki tud nekünk ebben segíteni, nyilván ti is tudjátok, de van egy ige, ami gyönyörűséges és nagyon bátorító, a 69. Zsoltár 14. verse. Figyeljük csak meg! Ugye a Zsoltárok azok általában imádságok, nehéz helyzetben lévő, küzdő embereknek az imádságai, főként ugye hát nyilván az Ószövetségből, főként Dávidé, aki 15 évig üldözött Saul, egy beteg elmélyű ember, akinek a fia az ő személyes jó barátja volt, ő az egyik eset, akiket megtekinthetünk, hogy milyen is a hű igazi barátság, és hű tudott maradni ahhoz, hogy milyen módszerekkel fogok élni, és milyenekkel nem. És akkor is, hogyha az Isten megmutatta már nekem, hogy én leszek a király, akkor sem fogom, még gondolatban sem bántani azt, aki engem üldöz. Ő írja le, én pedig neked könyörgök, ó Uram, jó kedved idején, ó Isten, a te kegyelmed sokasságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel. Figyeljétek, ízlejétek, a te kegyelmed sokasságához képest hallgass meg engem. Ha van valaki, aki körbe tudja járni az ügyeinket, aki tisztán látja minden mozzanatát, aki jól ért bennünket, az az Isten. Őneki kegyelme sokasága van. Kegyelme sokasága. Ne felejtsétek el. A te kegyelmed sokasságához képest hallgass meg engem. Hogyan hallgasson meg? A te megszabadító hűségeddel. Az Isten hűsége, ami szabadításunkban kikezdhetetlen. Végig kitart, amiben letette a voksát az ember mellett, a gyenge, gyarló, bűnös ember mellett, amiben lefektették a tervet, hogy szabadítani szeretnének, és tudnak. Szabadító hűsége van az Istennek, ne felejtsétek el. Kegyelme sokasága és szabadítása hűsége. Ha te hű akarsz lenni ahhoz, amit megismertél, és tudod, tisztában vagy vele, hogy gyönyörködsz az Isten törvényében, de elhiszed a diagnózisát, és tudod, és megtapasztaltad százszor, hogy ott tombol a természeted az emberi gyengeség, ami kiad és halálra ad. És ez a kettő így összeegyeztethetetlen, felfoghatatlan, és tébolyító is. Tudod, hogy mit kellene tenni, látod, hogy az a jó, szeretnéd is tenni, de rabulád a te belső törvényed, az emberi természeted a bűnnek. De van szabadítás, az Isten szabadító Isten. Ha 50-szer elbuktál, és már magad is megkérdőjelezed, keresd és kutasd, hogy hol a hiba, azt mondja az Isten, hogy nem olyan rövid az én kezem, hogy ne tudna segíteni neked. Nem olyan süket az én fülem, hogy ne hallana meg téged, hanem a te bűneid választanak el én tőlem. Vagy azért, mert még nem igazán akarsz belőle szabadulni, vagy azért, mert vannak gyenge pontjaid, amiket nem ismersz fel, vagy nem látod meg a segítségeket. Az Isten minden esetre szabadító hűséggel van. És gondoljatok arra, hogy amikor ők a megváltási tervet lefektették, hát egy véghez vihetetlen tervér odaadta volna a mennye szavát. Így gondolkodunk mi az Istenről? Vagy pedig olyanra tették le a szavukat és az életüket, ami egészen bizonyos, hogy véghez vihető. Ha az ember mozdul az isteni hívásra, és az ember az engedelmességre odahajtja a fejét, és minden mozzanatot hallgat végig, és mindenben úgy tesz, ahogy az Isten mutatja, akkor nem létezik, hogy ne tudna szabadulni. Az Istennek megszabadító hűsége van a kegyelme sokasságával. Ez a mi evangéliumunk, ez a mi örömhírünk. Ez tud bennünket is hűségessé tenni párkapcsolatokban, baráti kapcsolatokban, és egyáltalán az élet mindennapjaiban, mert a hűségnek hol kell még megmutatkozni, illetve hol szenved nagy hiányt? Most megkérdeznélek benneteket, biztos, hogy nagyon sok mindent tudnátok mondani. El tudnátok mondani, hogy ez a világ mennyire szenved attól, hogy egy embernek már nincs tiszta becsülete a szava hihetőségében, ugye? Látjátok mindannyian. Ha valaki mond valamit, másnap vagy semmissé teszi, vagy letagadja. Ez a világ kifejezhetetlenül szomjazik az igaz szóra, a megtartható hű szóra. A példabeszédek számtalan helyzetet mond, hogy mi az, amire ne tegyük a szavunkat, ne is esküdjünk, bele se menjünk, mert nem tudhatjuk, hogy mi lesz belőle. De mi az, ami mellett oda tehetjük magunkat, amit meg fogunk tudni tartani, hogy viselkedjünk akkor, amikor megfogadtunk valamit, de mégis utána valami olyan nehézség jön közben, hogy nem tudnánk megtartani, hogy ad útmutatást, hogy akkor is inkább tartsuk meg, hogyha nekünk kárunk szenved belőle. Nagyon gyakorlati dolgokban itt van az ige útmutatásul. Délelőtt tanultunk róla, hogy tiszta, igaz és egészséges tudomány. A világ, még egyszer, kifejezhetetlen módon szomjazik arra, hogy olyan embereket találjon, akik ha mondanak valamit, ha kijelentenek valamit, megígérnek valamit, akkor azt meg is teszik. Hűség az ígéretekben, de hűség a munkában. Hűség a munkában. Tegnap tanultunk, pont befejeztük példabeszédek könyvét Bibliakörön, és a derékasszony dicséretével ugye azzal végződik. És ott van, fel is olvastam nektek, jó? Ez egy kis rövid mozzanat. Ugye a legvégén található 31. fejezetben. És ott azt mondja, és most a munkával kapcsolatban mondanám csak, hogy 13. versben azt mondja, hogy keresd gyapjat és lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. A mai kor emberének hát vagy olyan kis nosztalgikusnak tűnik, vagy nem is érti igazából, de ha végig gondoljuk, a gyapjat meg a lent miért kellett keresni? Mi volt a végcél? Hogy abból valami ruha vagy textília készüljön, ugye? Na hát, ha végigvesszük, hogy annak micsoda munkafolyamatai vannak, hogy először ugye megkeresni azt, helyet teremteni, vagy megtermelni, de hogy utána, hogy azt begyűjteni, hogy azt megfelelő módon kikészíteni, vizezni, kifésülni, akármi, ha csak a lent nézzük, vagy a stb. Van egy olyan mese, emlékeztek a kisvakonnak a meséje, hogy szépen véghez viszi a lenkészítés folyamatait, de még abban ruha lesz. De mi ennek az igeversnek a mondani valója? Az, hogy az az egyik, hogy jó kedvel. A másik, hogy egy munkafolyamatot a legnehezebb, legnyűgösebb, legizzasztóbb dologtól a leglátványosabbig véghez viszi. Véghez viszi. Nem nyafog, hogy nekem ez kínos, vagy én ezt nem szeretem, nem áll hozzám közel. És azt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy higgyétek el, persze mindenkinek van olyan, amit nem szeret, nincs olyan ember. De ha megtanulunk Isten szerint gondolkodni, olyan örömmel tudjuk megtenni azt is, amit eredetileg nem szerettünk, hogy hihetetlenül átformálódik a bensőnk. És öröm lesz dolgozni. Ugye, már biztos mondtam közöttetek Tagorénak a mondását, hogy amikor aludtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Mert még vagy fiatal voltam, vagy ilyen illúzióban éltem. Mikor felébredtem, akkor azt láttam, hogy az élet kötelesség. Milyen éles kontraszt. De amikor cselekedni kezdtem, azt láttam és azt tapasztaltam, hogy a kötelesség öröm. Elindulni egy munka folyamatban, hűségesnek lenni. És ez lehet bárhol. Lehet a családban, lehet a hivatalos helyen, de örömmel, kedvel, ami elénk jön, ami a miénk, ezt megtenni, hűségesen. Nagy hiány van ebben a világban ebből? Elég nagy világosság lenne a világnak, ha ilyen mozzanatokban találna embereket. Most itt vagyunk, meg nem tudom tippelni hányan. 20-an, 30-an. Ha egy Győr városában 30 ember tündökölne és világítana a szava hihetőségében és a munkához való viszonyában, igen nélkül olyan lépéseket tudna előteremteni, kedvel. Nem tudjuk mi ezt felfogni. Pedig nagy súlya van, nagyon nagy súlya van. A szavak hűsége, a munkához való hűség, a megbízhatóság. Milyen nagy kincsek, ugye? Kedvel megtenni. A problémáknak a megélése. A problémákban való hitrejutás. Most ezek itt köreinken belül, ezek nem tűnnek olyan nehéz dolgoknak, de ha egy külsős hallgatna minket, akkor azt mondaná, hogy szakszavakat mondok itt. De hát hogy éljük meg a problémáinkat? Hogy vesztegünk azokban? Te engedjük, hogy abban vesztegeljünk? Mondjátok meg őszintén, azt ígérte nekünk az Isten, hogy problémamentes hívő életünk lesz. Azt ígérte, hogy soha senki nem fog bennünket bántani. Azt ígérte, hogy nem lesz nehézséged. Azt ígérte, hogy a problémákban ott lesz. Ha valaki olvasta tegnap a levelemet, amit Attila átküldött, akkor láttátok, hogy honnan írtam. Egy magas lesről írtam, mert problémái mindenkinek vannak, nekem is szoktak lenni, de kimenni a természetbe. Síri csönd, nem fúj a levegő, mennyei légkör, és onnan láttam a magas lesről, hogy a hegyeket. És van egy ilyen zsoltár. Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. És emlékeztek, viszi tovább, hogy nem alszik. Nem szunnyad a te őriződ. Hát akkor, amikor probléma van, akkor nem ő a legfőbb segítségünk. Ő hű hozzánk, megszabadító hűsége van. Mi a hitünkben hűek tudunk hozzá lenni? Vagy a probléma nagyságát szemlélgetjük? Mi történik velünk, ha a probléma nagyságát kezdjük el szemlélgetni segítség nélkül? Előbbre visz bennünket? 100-ból 100 esetben csak hátráltat. És ez nem azt jelenti, hogy vegyük semmisnek. Nem ilyen hitet igényel tőlünk az Isten, hogy semmisnek vegyünk dolgokat, amik előttünk állnak. De hogy gondolkodásban, értelemben tud nekünk segíteni, és szabadítani tud, át tud állítani bennünket, hogy máshogy szemléljünk, máshogy gondolkodjunk róla is, meg az eseményekről, amik körülöttünk vannak, hűséges a mi Istenünk. De mi hűségesen őhozzá ragaszkodunk. Mert a hűséget megtanulni egyedül tőle lehet. A hűséget elnyerni egyedül tőle lehet. A hűségben gyönyörködni egyedül nála lehet. Mert aki évezredeken át ilyen súlyos nehézségek láttán a kezeinek munkájába belepillantva is folyamatosan értük élve téve, mindent feláldozva, sem lát kézzelfogható eredményeket nagyon-nagyon sokszor. Nagy többségében pedig egyáltalán nem. Csak a kimenetel lesz győztes. Meg hát az, amit a világ borzalomnak ítélt, az volt a menny számára a győztes, Jézus halála. De az, aki rendíthetetlenül, változhatatlanul tesz a világért, hát nekünk a hűség nem ezen a ponton fogalmazódik meg mindig. És azt mondja, hogy isteni természet részesei lehettek. Hogy azt szeretném adni, azt a jellem tulajdonságot nektek, ami bennem van. Akarjátok-e? Igénylitek-e? Szeretnétek-e? Éltek-e majd vele? Mert két út lesz a problémáknál is. Vagy fejlődünk, és hitben megpróbált aranyként, mint ahogy Jézus kijelenti, tud nekünk adni fehér ruhát, és a próbák között tud fejleszteni bennünket, vagy torzulni fogunk, és bukások lesznek a vége. És beszéltünk eddig, csak összefoglalóan, beszéltünk a házassági hűségről, beszéltünk a baráti kapcsolatok hűségéről, beszéltünk a munkához való viszonyunk, az abban való hűségről, a szavainknak a megbízhatóságáról. Beszéltünk mindezekről, és beszéltünk az Isten hozzánk való hűségéről, amiből tanulhatunk, amiből meríthetünk. És még egy dolog, itt felvillant, nagyon-nagyon sok igét tudnánk hozni, de emlékeztek, azt mondja, hogy pajzs és páncél az ő hűsége. Pajzs és páncél. Ebben a múltkori bizonyos táborban, az életmód táborban megkértek, hogy vigyem el a csoport azon részét, akik szerettek volna eljutni Sümegre, a sümegi várba, és elmentünk. Majd ebéd közben, ha van kedvetek, mondok egy pár dolgot róla, ha érdekel benneteket, de egy dologot nagyon megragadott, én mindig megfigyelek ilyen dolgokat, bár már láttam, de ott nagyon élesen belém villant, hogy egy ilyen páncélos alak ki volt állítva, és ott mustráltam, hogy hát azért ott tényleg nem lehetett találni pontot, ahol kikezdhető lett volna az ember, ha ugye leengedett arcvédővel, meg mindennel felszerelkezve ment. És rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy az Isten páncél nekünk. Az ő hűsége páncél nekünk. Kikezdhetetlenek vagyunk, hogyha hozzá folyamodunk. Kikezdhetetlenek. Nincs olyan történés, nincs olyan gondolatmeneti torzulás, amit ne lehetne a helyére tenni az Isten segítségével. Pajzs és páncél, védekező eszköz és védőruha számunkra. Az Isten hűsége. És beszéltünk mindezekről, és a tanácsai is hűségesek. A tanácsai is hűségesek, és igazak. De az ítélete is hűséges. Ugye nagyon nehéz volt mindenkorban az igazaknak az életvitele, a körülményei. Nehezítettek voltak mindig mindenkorban. És főleg a mostani történelmi időben, persze könnyű nekünk ezt mondani, mert mi most élünk, és mindig ehhez viszonyítunk, de megmaradni Isten mellett. Emlékeztek, mit mond Jézus a Máté evangéliumában? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És nehogy azt higgyétek, hogy álhatatosnak csak a megismert proféciákban kell lennünk. Mert abban nyilván. Hanem ezekben a most felsorolt, átvett dolgokban is álhatatosnak kell lennünk, mert akkor üdvözülünk. És itt írja le az Isten, hogy Jézus üzenetével, Jézus mondandójával, hogy milyen nehéz idők állnak ebben az utolsó időben. És megmaradni mellette, hűségesen, és hinni abban, hogy az ítélete is hűséges lesz. Mert az ítéletével kapcsolatban is kinyilatkoztatásai vannak, hogy ő végzi az igazságszolgáltatást, elhozza az ő jutalmát, és egyszer erre a földi történelemre pontot tesz. Meg fog történni, mert ő hűséges. Az idők vége menetele nélkül, hogy lehetne ezt jól mondani, tehát végtelenségig nem fogja ezt tűrni. Végtelenségig nem fog minden igazságtalanságot végignézni. Egyszer pontot tesz a végére, mert hűséges Isten. És az utolsó, amit megosztanék veletek, amit elmondanék, szintén egy Zsoltár részlet, a 89. Zsoltár 15. verse, hogy miért is maradhatunk meg ő mellette, miért lehet számunkra mindenek felett való az ő kinyilatkoztatása és az ő hozzávaló menetelünk. Azt mondja, hogy igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Kedves gyülekezet, kedves jelenlévők, ragadjuk meg az Isten segítségét, fogadjuk el, hiszen ő hűséges, ő megszabadító hűséggel él irántunk, a kinyilatkoztatásai is igazak, Ahogy olvashattuk a Galata levél részletét a lélek gyümölcsei előtt, azt is világosan lefektette, hogy milyen dolgok nem lesznek a mennyben, az örök életben, illetve az újjáteremtett földön. Ha mi ott szeretnénk lenni, mi az, amitől szabadulnunk kell, amiben ő segíteni akar nekünk. Mi az, amiben teljesen el akar vonatkoztatni, mint zsinór mértéket a világ által betöltött fogalomnál. Mi az, amivel segítségünkre akar lenni, hogy ne emberekre nézzünk a hűség fogalmában. Mi az, amiben a két út közül, ha jobbat választjuk, jellemben, igazságban, isteni természetben gyarapodhatunk, növekedhetünk, és világíthatunk ebben a világban. Ezt kívánom, hogy ebben éljünk, és ha hazamegyünk, akkor bármi jön is az életetekben, a hűség fogalmát forgassátok a fejetekben, fog a lélek segíteni, eszetekbe fogja juttatni mindezeket, és legyen felemelkedő, sok-sok tapasztalattal élő élményetek, gazdagodásotok, és tudjátok majd egymással meg is osztani mindezeket. Amen.
Amen.